Tehát a földelemről fogunk most tanulni, és elmondanám, hogy mindegyik fontos, de a földelem egy kicsit másképp, mint a többi. Ezt a képet akartam mutatni. Most csak nézzetek ide, hogy ez a két elképzelés van, mondjuk színben. Nem mindenütt így ábrázolják. Tehát van egy olyan elképzelés, ami a földelemnek, ez ugye meg lesz az anyagotokban, de most nézzetek rá, amikor a földelem beilleszkedik a többi elem sorába, ugye ebbe a tápláló meg korlátozó ciklusba, és ilyenkor azt mondjuk, hogy a föld az a nyárutó, a délután, a délnyugat. Tehát az, ami a csúcs után jön, de ami még a betakarítás, ami még a bősége mindennek. A másik elképzelés pedig, ez ugye általában a földet jellemzi a sárga, azért mondtam, hogy ezen a képen a színek nem ugyanott vannak. A másik pedig az, hogy a föld a középpont. És akkor, ahogy erről már szó volt az évszakok váltakozásában, ugye viszonylag hasonló a kínai évszakrendszer. Mindjárt mondom még, hogy miben van egy különbség. De az évszakok váltakozásában ugye az az egyik elképzelés, hogy kiárad a természet a tavaszba, és 72 nap múlva visszatér a középpontba a Földbe. 18 napig a középpontban integrálódnak a tavasz hatásai, aztán kiárad a nyárba, és visszatér a Földbe. Kiárad az őszbe, és visszatér a Földbe. És akkor ugyanígy a tél. Most egyébként már elkezdődött a kínai értelemben vett tél. Amit egyébként érzékelünk is, hogy most valahogy a hideg még akkor is, hogyha valóságosan mondjuk a február a leghidegebb hónap nálunk, de valójában a hideg megérkezése az már megtörtént ebben az évben. Tehát a Földnek az a jelentősége, hogy többféle értelemben ő a középpont, és ezért, ha a középpont rendben van, akkor alapvetően a többi is rendben van. Ezért van egy olyan elképzelés, hogy a betegségek nagy része vagy eredetében, vagy valamilyen összefüggésében kapcsolódik a Földhöz. És ezzel függ az is össze, hogy olyan nagy jelentősége van a táplálkozásnak. Annak ellenére, hogy én igazából olyat, aki csak diétával megoldotta az egészségi problémáit, még sosem láttam. Sőt, azt láttam, hogy ezek a nagyon korlátozó diéták sokkal inkább ahhoz vezetnek, hogy egyre kevesebb ételt tud az illető már megemészteni. Tehát, hogy önmagában az csak, ha a táplálék minőségét változtatjuk, vagy arra próbálunk figyelni, az nem old meg mindent, de valójában az azért nem is a földelemnek az olyan értelemben vett kezelése, ahogy mi beszélünk róla, mert hogy a földelemhez sok minden tartozik, ami nem függ össze csak azzal, hogy eszem-e glutént vagy nem. Viszont a táplálkozásnak a nagy jelentősége az én megértésemben az, hogy azon viszonylag könnyű változtatni. Most mondhatnátok erre, hogy dehogy, de valójában igen. Ahhoz képest, hogy mondjuk szellemileg fejlődnöm kell feldolgozni a gyerekkori traumákat, vagy a nem tudom hány generációra a családi karmát, ahhoz képest azon változtatni, hogy most gluténmentes kenyeret eszem, vagy nem, sokkal könnyebb. csak ez nem lesz elegendő. A kínai úgy fogalmaz, hogy és ez a mondat benne van a szövegetekben is, hogy a szerzett konstitúció alapja a Föld. Mit jelent ez? A szerzett csí, ugye az a csí, ami már nem velünk született, hanem mi magunk gyártjuk. És akkor ezt a folyamatot mindjárt még egyszer végignézzük, mert a fémelemnél már kitértünk rá. És ugye a szerzett alkatnak az alapja az az, és a folyamatban látjuk is, hogy miért, hogy milyen csít tud csinálni a mi testünk. És ez az, ha most visszaemlékeztek az előző alkalommal erre a három meridián párra, az első meridián, hát igazából nem is pár, hanem négyes, az első két meridián csoport, a fém és a föld, ami először a születés után megjelenik. És a kisbaba kezdetben ezt először tanulja, és utána tudja, hogy ahelyett, hogy a csít az anyukától kapta a köldök zsinóronát, a saját tüdejével és a saját emésztőszerveivel hogyan tud csít létrehozni. Ez lesz a belépő mindenhez, mert ha ez nincs meg, ha nem sikerül így rácsatlakozni egy anyagcserével az univerzumra, akkor fölösleges, hogy kialakuljanak a további készségek, mert az az élőlény úgysem marad életben. Tehát ilyen szempontból is mindennek az alapja. És a folyamatot úgy képzelik el, hogy van a vesében tárolt, velünk született életerő, és ez az életerő, ez tulajdonképpen a szerzettséghez képest azt mondanám, hogy úgy működik, mint a kefir gomba a kefirhez képest, hogyha van ez a velünk született életerő, ameddig ez kitart, és ennek valószínűleg már megtörténik a hitelesítése, amikor megszületünk, tehát nagyjából megvan az, hogy milyen hosszú életre tart ki a mi kefirgombánk, de tény, hogy azt rövidíteni tudjuk. Tehát olyan életmóddal, ami ezt elhasználja, azzal lehet rövidíteni, meghosszabbítani, ugye a taoizmusnak ez volt az egyik nagy álma, hogy egy minőségi életet meghosszabbítani, csak magasabb fejlettséggel és gyakorlatokkal lehet. És ez a vesében tárolt, velünk született életerő kell ahhoz, hogy a Föld működni tudjon, és akkor a Föld azt csinálja, hogy a gyomor befogadja a táplálékot, és szétválasztja az úgynevezett zavarost és a tisztát. A tisztát átadja a lépnek, és a lép felküldi a mellkasba. Tehát azt fogjuk látni, hogy van egy ilyen ellentétes irányú áramlás, hogy a gyomornak normálisan lefelé kell áramoltatni, a lépnek normálisan felfelé kell áramoltatni. Ha a gyomor nem tud lefelé áramoltatni, akkor fölösleges mennyiségű csí marad a fejben, vagy a felső testben. És például ennek ilyen jelei vannak, hogy homloktáji fejfájás, ez tipikusan ehhez a gyomor földfém rendszerhez fog tartozni, vagy az ín gyulladása, ami szintén egy gyomor energiatöblet a felső melegítőben. Vagy pedig, ugye az is probléma lehet, hogy nem választja ki jól a zavarost és a tisztát. A lépnek pedig az lesz a feladata, hogy tartson. Mindent, ami lógni tud, de ezt legegyszerűbben úgy mondhatnánk, hogy a helyén tartsa a szerveket. A leglátványosabb az az, hogy például a mellnél, és ezt kozmetikai hatásként használják is, ha lógni kezd, akkor a lépcsi erősítésével felemelkedik. Ez lehet, hogy most nem az egészségügy szempontjából fontos valakinek, de mutatja azt a működést, hogy mi az, amit csinál a lép. Ő a gravitáció ellenében tartja a helyén a dolgokat. Például felelős azért, hogy a magzatot meg tudja tartani a méh. Tehát gyakori vetéléseknél nagyon valószínű, hogy a lépnek ez a helyén tartó ereje sem működik megfelelően. De például ő a felelős azért is, hogy a vér a helyén maradjon. Azaz az eregben maradjon. Tehát amikor valakinek mondjuk gyakran van orvérzése, ez idősebb korban nem annyira ritkaság számba megy, akkor ott a lép nem tudta az érben tartani a vért. Az emésztést folytassuk tovább, tehát a gyomor szétválasztja, visszakapcsolunk oda. A gyomor szétválasztja a tisztát és a zavarosat, és a mellkasba kerülő csí találkozik a légzésen át érkező égi csível, és ebből lesz az úgynevezett rendes csí, tehát önmagában egyik sem elegendő. Ennek a rendes csínek pedig két formája lesz. Az egyik a táplálék csí, amit csingnek nevezünk, csing, és a másik az úgynevezett védő csí, vagy vei csí, ez dupla V-vel írják. Vejt. De a legtisztább rész az a táplálék csíbe kerül. A védő csí már egy szinttel kevésbé fontos, hogy tiszta legyen, és ő yangabb természetű is, mint a táplálék csí, és a felszínen kering, amikor védekezik. Alapvetően, még az egy másik történet, hogy mikor ő hol jár. És harmadik lépésként a gyomor több fázisban választja ki ezt a zavaros tisztát, tehát mindig, amikor tovább megy egy kicsit a táplálék, akkor egy újabb részét tisztítja meg, és dönti el, hogy az még ide fog tartozni, és az utolsó kiválasztott rész tartja fenn a testhőmérsékletet. Tehát az még mindig jó valamire, és csak az, amit már nem tud hasznosítani a test, az kerül salakanyagként az ürítőszervekhez. És a kínai hát így élettan az ez ilyen egyszerűen gondolja el az emésztést. Itt azt tehetnénk még hozzá, hogy valójában minden, ami az emésztés folyamatához kapcsolódik, az alapvetően a léphasnyálmirigy feladata. Ezek a szervek, mint elnevezések, így az európai élettannal összehasonlítva, zavaróan nem ugyanazt jelentik. Például a kínai értelemben vett gyomor, az nem csak konkrétan a gyomor, hanem a nyombél, a patkóbél is, és a vékonybélnek az első 10-15 cm-e. Ezért merülhet egyáltalán fel, hogy valami felszívódik. Mert amúgy a gyomornak, mint fizikai szervnek, ugye elsősorban az a feladata, hogy összekeverje a táplálékot az emésztőnedvekkel, és a fehérje emésztést kezdi el. De abban az értelemben, ahogy mi gondolunk a gyomorra, a felszívódás az csak két lépéssel később, a vékonybélben kezdődik. Igen, igen. Na, ezt akarom mondani, hogy a lépés a hasnyálmirigy, amit gyakran csak lépként emlegetnek, az valójában az emésztőrendszernek az egész intelligenciája. Ezért van is egy olyan fogalom, hogy yi, mint a jé csak ivel, és ő a föld szellemhez tartozó lélekrész. És ő lesz az, aki bennünk az intelligencia. A mentális működések elég nagy része. A logikus gondolkodás, a koncentráció képesség, a memória. És itt jön be az, hogy ugye a nyugati értelemben vett hasnyálmirigy, az úgynevezett endokrin és exokrin mirigy, tehát olyan, aminek egy része hormonokat közvetlenül a vérbe ürít, ugye ez az inzulin, és van egy olyan része, amelyik emésztő enzimeket a patkóbélbe ürít. De a lépnek, a mi elképzeléseink szerint, az egy nyirokszerv, és a vérképzésben vesz részt, nincs közvetlen kapcsolata az emésztéssel. Viszont a kínai értelemben a lép dolga, illetve az egész földelem dolga a vér képzése. Tehát a föld csinálja a vért. Tulajdonképpen ebben a formában oszlódik aztán szét ez a táplálékcsí. És most visszatérve a jéhez, ez a földnek az intelligenciája, azt mondhatnám, hogy az az intelligencia, ami ahhoz kell, hogy mi, mint a földön élő lények életben maradjunk. Ez az, amit a nyugati orvoslás is kezd azzal felismerni, amikor azt mondja, hogy zsigeri agy. És akkor ugye jönnek ezek a felismerések, hogy a bélrendszerben körülbelül annyi idegsejt van, mint az agyban. Vagy hogy mennyire összefügg egymással az információ, amit a bélrendszer hoz, mondjuk az érzelmi állapotunkkal. És hogy vannak olyan, a kínaiak által már régóta a földelem kezelésével kezelt elmebetegségek, amelyek egyértelműen összefüggnek ennek a zsigeri agynak a működésével, vagy azok a felismerések, amik arról szóltak, hogy az autizmus mennyire összefügg a bél állapotával. Ami kínai szempontból már régóta teljesen egyértelmű, hogy ezek összefüggenek. A föld... Igen. Hát ezzel kapcsolatban az ilyen nagyobb felismerés az egy GAP szindróma című könyvben jelenik meg, ami úgy kezdődik, hogy a világ legmotiváltabb emberei vizsgálták ezt a kérdést, az autista gyerekek szülei. És ott a szerzőnek a fia volt autista, hát nem tudom, hogy most ez volt-e, ami ki nem derült, hogy valamelyik védőoltásnál, talán a koleránál, amit ő kapott, alakult ki az emésztőrendszerben egy ilyen patthelyzet, és hogy az ő mentális állapotának a megakadása és a romlása az összefüggött azzal, hogy a bélrendszerben ez a patthelyzet nem tudott megszűnni. És aztán ez a hölgy ebből a kérdésből kiindulva egy világhírű klinikát csinált, azt hiszem Londonban, de biztos, hogy a szerző angol, de arra nem emlékszem már, hogy hol van, ahol több ezer autista gyereket táplálkozással is próbáltak gyógyítani. Tehát az, hogy mennyire tud kapcsolódni az ember a valósághoz, az tartozik ide, mint pszichés probléma.
Most nem fogom tudni pontosan idézni, de hogy a anyukák táplálkozása befolyásolva, hogy a magzatban magzat hogyan tud fejlődni, és amikor megkapják a védőoltást, az egy két élet már csak. Addigra a védőoltás aktiválja azt, amit megváltozott már az anya anyának a táplálkozása révén, az, az van erre egy ilyen magyar.
Ez egyébként biztosan az egyik sikerkutatás iránya lesz a következő évtizedeknek, akár így a magzati kortól kezdve. Van különben egy magyarra lefordított könyve, az egyik korábbi munkatársamnak, talán Molnár Klára, de majd behozom azt a könyvet, Teljes értékű táplálkozás babáknak és mamáknak ez a címe. És itt pont a kínai ötelem alapján próbál összeállítani olyan tápanyag összetevőket és főzési technikákat, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy egy ilyen egészséges, teljes spektrumú bélflóra jöjjön létre. Illetve jövőre fogjuk Kicsi Vuval, Farkas Vikivel, meg Hardi Vajkal, aki egy gasztroenterológus, amúgy pedig Ági párja, egy előadás sorozatban megnézni ezt, hogy milyen módon tudjuk befolyásolni a siacu kezelésekkel párhuzamosan a saját és a pácienseink táplálkozását. És itt én azt gondolom, hogy abban az űrzavarban, ami pillanatnyilag van a köztudatban, amikor mindenre és mindennek az ellenkezőjére már vannak kísérletek, hogy ötször együnk, egyszer együnk, azt reggel együk, azt este együk, este 10-kor együk, este 6 után semmit ne együnk, 8-16-os időablakot tartsunk, ne tartsunk ilyet. Egyszerre sokat együnk, egyszerre keveset. Na, tehát mindenre tudnék szinte példákat mondani, ami valakinek működött. Hát itt az egyik probléma pont az, hogy a saját alkatunkat kell megismerni és megtalálni. Tehát most a földelemmel így általánosabban ismerkedünk. De aki úgy érzi, hogy szükséges már most, akkor van több ilyen ötelemkonyhakönyv, meg a kínai táplálkozásról, az is egy ilyen nagyon vastag könyv, amit majd elhozok megmutatni nektek. Mert abban azért rengeteg információ hozzáférhető, ha így az alap dolgokkal, az ötelemmel tisztában vagyunk már. Tehát a Föld a középpont, ő hozza létre, vagy az ő közreműködése a kiinduló pontja a szerzetesi létrejöttének, és szöveti szinten ő felelős a kötőszövetér, többek között egyébként a fasciáért is, amiről majd Ági tanít holnap. És az izomszövetnek a, mondjuk így a terjedelméért, vagy az anyagi jellegéért, mert az izomszövetnek a mozgató ereje az inkább a faelemhez fog tartozni. Tehát az, amire azt mondanánk, hogy a hús az, ami a földelemhez tartozik. Ha emésztésről beszélünk, akkor mindig érdemes megnézni, hogy milyen íz erősíti a földelemet, az ő színe, az íz, ő íze az édes. De nem a kristálycukor édes, hanem a természetes úgynevezett gabona édes, vagy gyümölcs édes. De egyébként, mivel a földelem hozza létre a fizikai testünket, valójában, ha belegondoltuk, a táplálékunk nagyon nagy része édes ízű. Mert ugye édesnek számít az összes gabona, és akkor ide nem ok nélkül mondhatjuk azt, hogy viszont édesek a húsok is. Édes a tejtermék, mármint a hatásában és a kiinduló ízében. Édesek a gyümölcsök és a zöldségek. Tehát talán csak a zsírokat leszámítva, ami hát szintén kapcsolódik a húsokhoz is, szinte minden táplálékunk az édes ízt valamilyen formában tartalmazza. Épp ezáltal tudja táplálni a közepünket, épp ezért tudja táplálni az emésztőrendszerünket is, és felépíteni a testet. A földelem stabilitásának a kiinduló pontja az anya. Tehát az a biztonság, amit egy normál anya-csecsemő kapcsolatban, a magzati korban és gyerekkorban is át lehet élni, az a kiinduló pontja a földelem erejének. Ebből ugye sajnos az következik, hogyha a magzati korban sérült a biztonság, mert például valaki nem akart gyerek volt, és megpróbálták elhajtani. Vagy olyasmi történt az anyukával, mondjuk itt az ukrán háborúban utazgatott városok között, mert arra kényszerült, ami megzavarta a biztonságérzetét, és a babájét is, annak később lehet egy gyenge föld a következménye. Aztán lehet, hogy aztán az anya-gyerek kapcsolat nem úgy alakul, ahogy az biztonságot tudna adni. Az is lehet, hogy a biztonság hiányát az állandó költözés váltja ki. Tehát mondjuk diplomata családod gyerekeinél lehet látni ezt, hogy mindig tovább kell menni 3-4 évenként, akár új kontinensre, igen. Minél hamarabb történik, annál inkább számít, de nincs olyan végső határ, amikor azt mondanánk, hogy ez már nem számít. Mert ahogy például felülünk egy repülőgépre, és elhagyjuk a földet, a fizikailag a talajt, már akkor ki van téve egy kihívásnak. A biztonságunk is, ezért is van, hogy annyi ember számára ez egy traumatikus pillanat. És akinek nem az, az nem is érti, hogy a másiknak miért. Akinek meg az, az azt nem érti, hogy aki jól érzi magát a repülőgép felszállása közben, az mit csinál. De a környezet és a napi rutin változása az akkor is megterhelő, ha mondjuk egyébként egy nagyon szép tengeren túli utazásra megyünk. És a biztonsággal összefügg az is, hogy ahhoz, hogy mi biztonságban érezzük magunkat, ahhoz azt kell, hogy érezzük, hogy mi jók vagyunk. Hogy mi elég jók vagyunk ahhoz, hogy éljünk. Tehát az önbizalom és az önértékelés is a következő tehát a következménye lesz annak, hogy milyen a földünk. És az is nagyon rosszul hat a gyerekekre, hogyha soha nem kapnak pozitív visszajelzést. Nagyon sokszor a magyar oktató rendszer is belecsúszik ebbe a hibába, hogy nincs piros pont. Az a természetes, hogy te maximálisan és jól teljesítesz, csak fekete pont van. Mert hiszen azt kell korrigálni. Ez nem fogja megerősíteni az önbizalmunkat és a földet. És a későbbiekben is én ezt úgy fogalmaztam, hogy az önképünket ért sérülések összefüggenek azzal, hogy hogy működik a hasnyálmirigyünk, mert ott tároljuk, ott éljük át ezt, hogy én mondjuk azt gondoltam magamról, hogy én egy nagyhatalmú gyárigazgató vagyok, és nyugdíjba megyek. És úgy tűnik azért vannak emésztési panaszaim, leszek cukorbeteg, stb., mert hogy megöregettem. De közben azért is, mert óriási mértékben leértékelődtem a társadalom szemében. Már nem az vagyok, nem abban a pozícióban vagyok, és ez sérti a hasnyálmirigyet. Tehát anya, biztonság, és ahogy ezek a kérdések is kezdődtek, otthon vagyok az életemben. Ez az érzés, ami kell ahhoz, hogy a Föld jól érezze magát. És erre vonatkoztak ezek a kérdések, hogy milyen az otthonod, mennyire fontos neked, hogy legyen otthonod. A Föld alkatú embernek is nagyon fontos. Van, aki úgy tud úgy létezni, hogy így kóvályog a világban, és hol itt él, hol ott, de nagyon kevesen nem omlanak ettől össze. És van a változásnak egy mennyisége, amit még tudunk tolerálni, és amit már nem. Mi történik akkor, ha akár szervi, akár érzelmi okokból, és itt a szervi alatt az öröklöttet is érthetjük, mert lehet öröklötten gyenge az emésztőrendszer is, de gyenge marad a Föld. Akkor azt látjuk, és nyilván ebben valamennyire mindannyian érintettek vagyunk, hogy állandóan megpróbálunk valaminek megfelelni. És abban a külső visszajelzésben megtalálni a biztonságot, amit már megfogalmaztam így, hogy én elég jó vagyok. De ahhoz, hogy én azt érezzem, hogy elég jó vagyok, ahhoz általában extrém teljesítmény kell. Tehát a maximalizmus annak minden formájában azt jelenti, hogy én újra és újra bizonyítani akarom, hogy én jogosan élek ezen a földön. És említettem, ennek lehet háttere az, hogy valamikor valaki ezt kétségbe vonta, mert az anyukám nem akart, az apukám nem fogadott el, fiút akart helyettem, és lány lettem, vagy szőkét akart, és barna lettem, vagy egy jogászt akart, és én valami egészen más lettem. De állandóan megpróbálja keresni ilyenkor az ember azt a külső visszajelzést, ami végre megadja a biztonságot. Egészen addig, amíg rá nem jön, hogy azt, amit ő gyerekként nem kapott meg, soha nem fogja megkapni. Tehát ez egy katartikus pillanat, hogy tehetek én akármit, múlhatom felül százszorosan magam, vagy akár a szüleim. Azt a biztonságot nem fogom átélni, amit a gyerekkori hiány miatt nem kaptam meg. És a jó hír ebben a katartikus pillanat következő pillanata, amikor arra rájön valaki, hogy csak hogy nekem a felnőtt embernek arra már nincs is szükségem. Tehát lehet, hogy az anyukám nem szeretett, és soha nem is fog. De nekem mondjuk 50 éves nőként már nem az életem múlik azon, hogy az anyukám megtanuljon engem szeretni. Mert ő valamilyen módon elcsúszott, és nem is lesz erre soha képes. Tehát a földelem kezelése is, látjátok, hogy nagyon nagy mértékben önazonossággal, személyiséggel összefüggő dolgokat is érint. És amit még itt érdemes hozzátenni, az is mint következmény, hogy A párkapcsolatokban, ha gyenge a földem, akkor túlságosan fogok ragaszkodni. Ilyen ragacsosan, mint ami túl édes. Mert félek a veszteségtől, és nem tudom átélni a veszteséget. Nem tudom belátni azt, hogy ami elkezdődött, az befejeződhet. Ilyen módon nagyon nehezen szembesül az ember a ténnyel, hogy meg fog halni. Illetve azzal a ténnyel, hogy nincs életbiztosítás. Az élet az egy veszélyes üzem. És ezért az érzelmi állapot, ami hozzátartozik, az az aggódás lesz. Valami miatt mindig aggódom. Elég jól megmostam-e a kezem? Ugye ide tartozik a tisztaságmánia is, ami a fémelemnél is érintett. Hazajött-e a gyerekem? Miért nem veszi fel a telefon? Történt vele valami? XY összesugott a hátam mögött. Valami rosszat tettem? Ismerősök ezek az állapotok, és hát különösen ugye a szeretteink iránti aggodalom az, aminek néha nehéz is határt szabni, mert hogy szeretnénk kontrollálni a világunkat, de nem lehet. És akkor erre van egy nagyon érdekes pótcselekvés, ami a földelemhez tartozik. Ez a gyűjtőszenvedély. Gyűjtök-e valamit, és mit? Az én drága keresztanyám valamiért a nejlonzacskókat gyűjtötte a spájzában, és amikor meghalt, ott 5-600 nejlonzacskó. Most ezt csak azért emlegetem fel, hogy lássátok, hogy milyen irracionális a halállal a nejlonzacskókkal szembeszállni. Nem. Abszolút, igen. A tudomány gyűjtését, hogy már a 100. tanfolyamra megyek el, az 5. diplomámat szerzem. És az fontos itt elmondani, hogy az emésztés nem csak fizikai, hanem lelki és mentális emésztés is. És ezért is tartozik ide ez a jí földszellem, mert hogy az információt is meg kell emészteni, és az érzelmi helyzeteket is meg kell emészteni. És olyan, ahogy ez a mostani megértésemben látszik, mintha lenne egy ilyen adott mennyiségű emésztő energiánk, és ezt fel kell osztani. Tehát ha én ennyit használok a mentális emésztésre, például egy vizsgai időszakban, a legtöbb egyetemistának emésztési zavarai lesznek. És nem csak azért, mert nem táplálkozik helyesen, például nem szán arra időt, hogy meleg ételt tegyem, hanem azért is, mert nincs több ebből az emésztő energiából. Tehát ha teljesen mentális síkon használom ezt fel, akkor nagyon kevés marad a fizikai síkra. Amúgy is szerettem volna ezt kérni, hogy a kérdések alapján, aki el tudta olvasni, van-e valami, ami úgy feltűnt, vagy megérintett? Mert úgy jó erről beszélgetni, hogy nem csak én szónokolok, hanem ti is hozzáteszitek azt, ami nektek fontos, vagy új információ, vagy elgondolkoztató, mert akkor látszik, hogy mi az, ami itt most az itt ülő emberek számára megjelenik, mint feladat, nehézség, vagy élettapasztalat.
Volt, és hát ha már itt tartunk, akkor emészgettem a kérdéseket.
Igen.
Én abszolút azt tudom, hogy a földelem az persze nem láttam a tűzét, hogy nem tudom, hogy a tűz ez milyen, de én egyébként is azt tudom, hogy a földelem, hogy viszont engem vagyok, nekem a legnagyobb problémám, ott ösztönlenkedés, nem párkapcsolatban, nem csak párkapcsolatban, hanem mindenhol. Tehát én aggodalmaskodó vagyok, nem magammal szemben, hanem azon szűk emberek használ, akik közel állnak hozzám. Dolgozom ezen, nagyon sok mindenen, azt is mondjuk, nagyon sok mindent meg tudtam oldani magamba, ezt nem még. Tehát itt azért van a feladatom. Nekem a feladatom az egy gyenge pont is. Nem a többivel az hogy ami ma szokott, nem annyira van, hogy mindenben kell elvárni, és aggódás.
Mert ugye itt megint mi jön szembe, hogy a biztonságomat megpróbálom külső dolgokkal létrehozni. És ha azt elveszik tőlem, akkor elveszítem a biztonságomat is. Tehát teljesen logikus, hogy ebben a helyzetben valaki nem akarja elveszíteni azokat a dolgokat, amihez kötődik. Legyen az emberi kapcsolat, társadalmi pozíció, akár szokás. A földelemű emberekre jellemző az, hogy összefüggésben azért itt is ezzel a föld fémtengellyel, hogy nekik nagyon fontos a ritmus és a napi rend, hogy minden nap ugyanakkor legyen az ebéd például. Vagy hogy bizonyos dolgok, amiket ő szeret, mondjuk elmegy bridgezni a barátaival, az mindig ugyanazon a napon, ugyanabban az időben történjen. De látjátok, hogy azért, mert ezek is kapaszkodók egy ilyen gyorsan száguldó, bizonytalan világban valami, ami segít önmagamhoz kapcsolódni, mert azonosulok vele. Jó, másnak voltál? A Földdel, mint bolygóval. Tehát itt, hogy gondolsz erre, hogy most akkor klímaváltozás van, hogy hogy bánunk-e a Földdel, mert hogy bánunk a Földdel, mert vannak emberek, akinek ez nagyon fontos, aki megnézi egy-két naponta az ezzel kapcsolatos híreket, aki úgy érzi, hogy ő felelősséget vállal, például emlékszem, hogy egy ilyen táborban nagyon összeszidott minket az egyik résztvevő, amúgy jogosan, hogy mi folyatjuk a csapvizet, miközben fogat mosunk, és egy csomó fölösleges csapvíz elfolyik, miközben édes víz hiány van a földön. És hogy gondoljuk mi azt, hogy erre nem figyelünk oda, ennyi vízben meg lehet mosni a fogat. Most lehet, hogy ez ott egy kicsit furán jött ki, de amúgy technikailag igaza van. Csak ez nem mindenkinek fontos. Annyira meg pláne nem, hogy ezért mondjuk szóvá tegye, vagy felvállaljon konfliktust emberekkel. Nem. Nem, az, hogy a földelemű az inkább azzal egyenértékű, hogy ez témája. Pro vagy kontra. Nagyon jól csinálja ezt, mert hogyha a középpontjában van, akkor megvan a biztonság, megvan a megfelelő mennyiségű önbizalom. Nem kell állandóan extrém teljesítménnyel bizonyítani, hogy élhetek. Tehát az is a földelem érintettsége, hogy ezekkel jól vagyok, hogy ezzel nekem eleve nincs gondom. Tehát nem csak hiányként tud megjelenni. Egyébként, amikor valaki egy bizonyos alkathoz tartozik, az a leggyakoribb, hogy bizonyos működései a nagyon jók, mondjuk mentálisan nagyon okos, de rossz az emésztése. Másokban viszont gyengébb a fizikai emésztése. Tehát mind a két irányban van lehetőség arra, hogy az kibillent legyen, vagy éppen nagyon a helyén legyen. Nem. Nem, ez lehet alkati is, de lehet a most fennálló. Például mindenkinél megjelenik, ami talán a leggyakoribb, hogy egy utazásnál megváltozik a széklet működés. Nem azzal a rendszerességgel ürül a széklet, csak attól, hogy elutazom mondjuk Ausztriába. Vagy vagy másképp kezdek táplálkozni, olyan ételeket eszem mondjuk Indiában, amit itt nem, olyan fűszerezéssel, és ez felborítja az emésztésemet. Lehet, hogy úgy élem meg, hogy elkaptam valami fertőzést, de az is lehet, hogy egyszerűen a kibillenést nem tudta az emésztőrendszerem tolerálni, és az új alapanyagokat nem tanulta meg megemészteni. Tehát önmagában ez nem azt jelenti, hogy te földelemű vagy, ez sok tényezős. Egy kicsit olyan, hogy milyen alkatok vagyunk, mint az asztrológiában, hogy van néhány fontos információ, de van 8-10 egyéb szempont, ami árnyalja azt a képet. Aztán például lehet, hogy az váltja ki az én földelem problémámat, hogy abba az életszakaszba érek, mondjuk így az öregedés előtti, már ilyen érett felnőtt kor, ilyen 45-55 év, az a földnek az ideje. A legtöbb embernek ilyenkor fizikailag túlsúlya lesz. És azért is, mert bizonyos szempontból úgy érzi, hogy megérkezett oda, hova akart. Elérte, amit akart, úgy sinem van az életem. És ilyenkor elkezd a testünk úgy viselkedni, ahogy a lelkünk is, hogy már megtartani akarjuk azt, ami van nekünk, nem elveszíteni, és a testünk elkezd gyarapodni. Mert hogy ennek ez a megfelelője. És az is, aki soha életében nem gondolta, hogy valaha túlsúlyos lesz, főleg, hogyha ehhez társul némi kompenzáció az édesség oldaláról, nagyon könnyen kerülni túlsúlyos állapotban. Mert hogy ugye miért eszünk annyi édességet, hogy a legyengült földet azt megerősítsük. Jó, van-e még, ami valakit érintett, vagy mondanátok, hogy az ami van, vagy hogy kapcsolódik? Ez egy nagyon egyszerű kérdés. Két dolgot tudunk itt megfigyelni. Az egyik, akit ez érint, az már régen tudja, hogy ha neki megy ennek annak, akkor ott egy nagy kék folt lesz. Az elmondottak függvényében miről van itt szó? Törékenyek az érfalak, és a lép nem tartja a vért a helyén. Tehát egy olyan hatásra, amire a másiknak egyáltalán nem lenne kékfoltja, vagy csak egy kicsi, neki egy nagy lesz, mert a laza kötőszövetei közé kicsordogál a hajszálérből a vér, és ez egy ideig szívódik fel. És itt megint elég általános az, hogy mondjuk fiatalon nincs ilyen, de olyan 50 éves korban már nagyon sokaknak van ilyen. Ugye az is kérdés, hogy miért megyek neki az asztal sarkának, ugye nyilván nem figyeltem, vagy hogy miért megyek gyakrabban neki, de azt, hogyha neki mentem, akkor bekékülök-e, ez idővel gyakoribb. Akkor bölcsebbé vált. És mondjuk megtanult odafigyelni, legalábbis ebből a szempontból a külső tárgyakra.
Igen,
ezért vagytok itt. Amit csinálunk, az a megoldó kulcs. Nyilván fontos a tudatosulás is, de ezért látjuk itt többen értelmét annak, hogy Isten drága napját ilyennel mulassuk el, mint a siacu, mert hogy tudunk hatni az elemekre, a gyengeségeinkre. Ez nem azt jelenti, hogy holnaptól nem kékülünk meg, hogyha neki megyünk az asztalsarkának, de azt igen, hogyha rendszeresen foglalkozunk ezekkel, akkor idővel pont azt el tudjuk érni, hogy ami a gyengeségünk volt, az már nem korlátoz. Mondtam már biztosan ezt a mondatot, hogy a keleti ember a gyengeségét ismerve él, a nyugati ember meg az ereje szerint próbál élni. És nem sok mindent tud azzal mit kezdeni, mikor a gyengesége kiderül. Mondjuk, amikor a nagyon kigyúrt bicepsnek elszakad az ina, ami a kötőszövethez tartozik, mert valójában az a kigyúrt biceps, az csak egy pótcselekvés volt a belső biztonság elvesztése miatt. Ezt így kívül kellett demonstrálni. A másik még, ami a kötőszöveten látszik, az, hogy megereszkedik, és idősebb korban, főleg, ha van egy kis túlsúly is, ilyen lötyögőssé válik. Ugye erre alapvetően a narancsbőr elnevezést használjuk, de ez több, mint narancsbőr, ez már inkább valami tájfonsúlyt a domboldalhoz hasonlít. Bizonyos mértékig mindannyiunkkal, majd ezt mindjárt nézzük, hogy miért, de nem ugyanolyan arányban. Tehát van, akinek még 80 évesen is viszonylag feszes a teste, és van, akinek már 40 évesen lötyög. És nem föltétlenül, ugye logikus lenne összekapcsolni, hogy az egyik mozog, a másik nem, mármint hogy edzi magát, de nem föltétlenül így van. Tehát van, aki óriási fizikai teljesítményekre képes, de laza a kötőszöveten. Jó, aztán volt még egy olyan kérdés, amit már többször feltettek, hogy ezt így nehéz megválaszolni. Ez volt, hogy sértődékeny vagy-e? És aki azt mondta, hogy hát ő erre nem tud válaszolni. Az azzal függ össze, hogy ő nem tudja, hogy mi lenne a normális mértékű sértődékenység. Igen, ez a, ha van kérdés, akkor nincs kérdés probléma. Tehát ha én meg szoktam sértődni, akkor ott a biztonságérzetemmel nincs valami rendben. És itt most nem arra gondolok, hogyha méltatlanul viselkednek velem egy helyzetben, akkor ne álljak odébb, vagy hogy érzéketlen legyek, azt fel kell ismerni. Itt az a kulcs szó, amit már használtunk az előbb, hogy a valósághoz tudok-e kapcsolódni. Ha én megbántva érzem magam különböző helyzetekben, az azt jelenti, hogy mást vártam attól a helyzettől. Legalábbis ennyit jelent. Azaz, nem jól mértem fel, hogy mi a valóság. Tehát még egyszer, ez nem azt jelenti, hogy nekem akármilyen helyzetet el kell fogadni, hanem fel kell ismerni, hogy mennyire tegyem bele magam, mikor álljak tovább, mikor rázzam le magamról. Az ilyen tipikus önbizalomhiány és gyenge föld történet, mondjuk az, hogy bemegyek a boltba, és a pénztárosnak rossz kedve van, és úgy rám mordul valamiért, hogy tegyem már odébb azt a nem tudom kosarat. És akkor én ezen még egy óra múlva is törpölök, hogy mit kellett volna mondanom, hogy kellett volna visszautasítanom ezt a helyzetet, hogy én most tényleg rosszul csináltam valamit, vagy tehát kívülről ezt annyira könnyű látni, hogy ez a helyzet róla szólt. De én mivel nem érzékeltem ezt, hogy ez róla szól, egy teljesen más valóságot alkottam meg, aminek nincs köze a tényleges valósághoz, és hát többé-kevésbé azért mind így vagyunk, mert ha jól meggondoljuk, akkor nem annyira könnyű megtanulni élni ezen a földön. Tehát az, ami itt a mi valóságunk, az egy tanulandó folyamat, hogy fel tudjuk mérni. Azt is fel tudjuk mérni, hogy mondjuk melyik emberi kapcsolatunkba mennyi energiát tegyünk. Ez nagyon sokszor nem olyan, mintha a személyes választásunk lenne. Pedig nagy mértékben lehetne az is, hogyha értelmezni tudnánk. Na, még az, ami érdekes, hogy ide tartozik, hogy ugye beszéltünk az ártó hatásokról. Az ártó hatások azok olyan környezeti tényezők, amelyek normál mértékben a test által tolerálhatóak. De ha extrém mértékűvé válnak, akkor már nem tudunk mit kezdeni vele, és akkor ártó hatásnak nevezzük őket. A földhöz tartozó ártó hatás a nedvesség. Tehát a földnek árt a túlzott nedvesség, ezért is az ő dolga a nedvességnek a szabályozása. Ezt úgy képzelik el a kínaiak, mint a termőföldet, hogyha az a termőföld csontszáraz, akkor se fog teremni rajta semmi, és hogyha elborítja a belvíz, akkor se fog teremni semmi. Tehát a föld elemnek lenne a dolga, hogy a testben lévő folyadékokat, vízháztartást úgy irányítsa, hogy mindenhol a megfelelő mennyiségű víz legyen. És ugye ez azért nem is olyan egyszerű feladat, mert gondoljatok mondjuk arra, hogy azt a virágot, ami ott a sarokban áll, azt lehet, hogy 3 naponta kell X mennyiségű vízzel meglocsolni, de ezt így ki kell próbálni, hogy annak egy kicsit több kell, annak kevesebb kell, és ugyanígy a testen belül megint csak a föld elem intelligenciájával kell felmérni azt, hogy hova mennyi nedvességet tegyek. És van egy olyan folyamat, amiben a föld is érintett, de nagyon sokszor hozzájárul a tűz, amikor ez a nedvesség úgynevezett nyálkává vagy váladékká válik, és besűrűsödik. És az, hogy ilyen problémánk van, azt a szerves folyadékok zavarossá válása mutatja. És akkor itt van egy ilyen kis disgustingnak hangzó felsorolás, hogy mi történik ilyenkor. A haj gyorsabban zsírosodik, a szemek csipásak gyakran, a száj sarkában ilyen váladék, lerakódás marad, a nyelvlepedék vastag és sűrű, az orváladék úgy mindig van valamennyi, a tüdőben, a hörgőkben váladék van. Túl sok a gyomorban a nyálkahártya, illetve a nyálka, és ez néha jár azzal, hogy csökken az emésztőképesség, besűrűsödik az epefolyadék, lágy ragadós a széklet. Ez egyébként egy olyan jel, amit mindannyian magunkon látunk, hogy amikor a székletet ürítjük, hogyha sokat kell használni a WC-kefét, az biztos, hogy valamilyen lép problémát jelent. Tehát a ragadó széklet az mindig összefügg a léppel. Az epe, igen. A vizelet kevés és sötét színű, sokszor meleg. A hüvelyváladék is rosszagú és hajlamos mindenféle fertőzésre. És ezt így fogalmaztam a jegyzetetekben, mert volt egy ilyen osztálytársam, akit ezért hát sokan csúfoltak is, de nem lehetett nem észrevenni, hogyha ő izzadt, akkor úgy fogalmaztam ezt, hogy bablevesszerű izzadsága volt. Tehát nem egy tiszta izzadság távozott, hanem egy ilyen barnás, sűrűbb massza jött ki szegénynek a pórusain. Ez mind azt mutatja, amikor a folyadékok besűrűsödtek. Ennek ugye lesz egy olyan következménye, mint az orváladéknál is, hogyha túl sűrű, akkor már nem tudja továbbítani a test. És akkor ez ott megragad, akárhol kialakul, létrehoz egy gyulladást, ami tovább fokozza a folyadékok besűrűsödését. Most van még a jegyzetben többféle forrásból összegyűjtve két téma. Az egyik a lépnek az úgynevezett si állapota, ez amikor túlműködik. Tehát egy olyan elem van, ahol nem lehetséges yin többlet, az a vese, mivel a yin többlet a vesében, az azt jelentené, hogy túl sok a született életerőnk, és ilyen nincsen. De az összes többi esetben lehet többlet a yinben is, és a yangban is. A lépnek ezt a si állapotát azt jelzi, hogy ilyen végtelen muhó kényszer van bennünk, akár a táplálék iránt, akár valaminek a megszerzése iránt, akár, ahogy erről beszéltünk az előbb, a tudásvágy van. Állandóan információra éhezek. Jól lehet, azt az információt nem tudom megemészteni. Tehát nem kerül a helyére. Igen, ez a gyűjtögetés, illetve amikor ez az információgyűjtés az ilyen öncélúvá és megint csak a valósághoz nem kapcsolódóvá válik, és ilyen elméleti konstrukciókat gyártok, amiknek senki más számára semmilyen jelentősége nincs, de én borzasztó fontosságot tulajdonítok neki. És a másik, ez pedig a föld alkat. Aminél azt elmondanám, hogy, és ezt már a fémelemnél is beszéltünk, hogy a mi kultúránk alapvetően egy fa és tűz imádó kultúra, és például főleg a női, de részben azért a férfi szépség meghatározásában ezek a domináns minőségek, amelyeket így a társadalom piedesztára emel. És ezért például a föld elemű embernek a szépsége az így háttérbe szorul, vagy meg sem fogalmazódik. Csak azért, mert a testtömegindexe nem föltétlenül van 25 alatt. Őrá ugyanis a vízszintes és gömbölyű formák jellemzőek. Tehát a földalkatú ember az nem túl magas, nem föltétlenül túlsúlyos, De alapvetően ezt látod, hogy minden vízszintesen terjed ki rajta. Az arca egy kicsit szélesebb, az ajkai is. Ugye az egész arc berendezésében a szemek egy kicsit távolabb ülnek, tehát minden így oldalirányban húzódik. Nagy gömbölyű formái vannak, melle, feneke, de nincs föltétlenül karcsú hosszú lába. Nagyon jó természetű az az úgynevezett easygoing ember, akivel úgy könnyű kijönni, mert nem keresi a konfliktust, nem nyom le. Ő megvan magának, és tud elismerést adni, és szeretetet adni. Egyébként is békés lény, érzelmileg kiegyensúlyozott. Kivéve, ha akadályba ütközik, akkor, ahogy erről beszéltünk is, sokszor megoldást keresve körbe-körbe jár, de nehezen talál megoldást. Úgy is mondhatnánk, hogy nehezen emészti meg azt a helyzetet. És ez tetszett még nekem nagyon ebből az alkati leírásból, hogy a hangja olyan, mint a bársony. A mozgása nem túl gyors, de ettől még lehet nagyon kecses. Tehát például az indiai táncban mind az öt elemhez, ugye ott nem a földet földnek hívják, de nem fémről és fáról beszélnek, hanem úgy, ahogy az európai öt elemnél térről és levegőről. De mind az öt elemnek megvan a karaktere, és a karakterének megfelelő harmonikus, szép mozgás. A földelemben nagyon sok a stabilitás. Tehát lehet számítani rá. Ő mondjuk olyan, mint a gyerekét gondozó anyuka, aki úgy annak az otthonnak a középpontja. És az ő szépsége ugyanúgy egy érvényes szépség, mint a tűzelemű Barbie babáé. Ezt egyébként csak a gyerekeim életében kapható babákról lehetett látni, hogy még az első gyerekem, aki most 35 éves idejében, voltak kislány meg csecsemő formájú babák. Már a második gyerekemnél nagyon nehéz volt ilyeneket találni, mert szinte mindenhol csak Barbie babák voltak. Ami így jelzi, hogy merre tolódott el a figyelem. És én emlékszem egyszer egy nyáron egy ilyen családos táborban nyaraltunk, és ott csak hallottam és elborzadtam, hogy egy kislány sír, hogy ő nem olyan szép, mint a Barbie baba. Tehát, hogy ez meg is jelenik így elvárásként tulajdonképpen a teljes világunkban, és akkor most arról még nem beszélünk, hogy azóta az influencerek mondjuk milyen szépségideált továbbítanak, és tesznek, mivel a társadalom valamelyest ehhez igazodik normává, és ugye itt látszik a földalkatú embernek a kiszolgáltatottsága, hogy ő egy olyan normának próbál majd megfelelni, ha ezt veszi komolyan, és nem áll bele a saját minőségébe, aminek soha nem fog tudni megfelelni. Igen. Igen, ez így egy generációk életképét meghatározza. Most nyilván nem arról van szó, hogy jó lenne, ha az egész társadalom túlsúlyos lenne. Ne értsétek félre, mert ugyanolyan fontos a többi alkatnak a minősége, de az, hogy valamit csak úgy kirekeztünk, mert nem ismerjük, és nem értjük, és azt negatívnak minősítjük, ez megint egyszerűen valóságtévesztés. És megnehezíti azoknak az embereknek a dolgát, akik amúgy tök harmóniában lennének önmagukkal, hogyha nem azt hallanák folyton, és nem ez lenne amúgy is az alapsérelmük, hogy ők nem elég jók valamiben. Egyébként melyik alkat a legtermékenyebb? A föld és a víz. Tehát annak, hogy a Barbie baba lett a női szépség megfelelője, annak azért ott van a hátterében az, hogy a szexuális forradalom kitörésével a férfiak is és a nők is már a szexualitást nem a gyereknemzésre akarták először is használni, vagy nem csak, és sokkal kisebb a kockázat egy nem annyira termékeny nővel, meg ő neki magának is, mint egy földtípusú nővel, aki azonnal teherbe esik. Tehát ennek egy másik oldala is van. Megnézem, hogy ne hagyjak ki semmit. Igen, köszönöm, hogyha...
Került az első ilyen hozzámértek. És nagyon fura volt, ez egy tök személyes, hogy ez nem az vált, hogy ez lesz, nem az volt, hogy minden földkezelést úgy vártam, mint a mesélyes, hogy valaki hozzámértek, úgy volt, de jó, na hát, ugye is van. És hát én erőterápiában évezelek óta nagyjából, bárhozamosan a kezelésekkel, és nem is tudom, hogy éve lehetett. Egyszer csak, mert a harakezelés, egyszer csak kiment a gondomból egy jelenetés. De kiderült, mindig is. Valahogy a föld, ahogy sok kezelés, nem sok terápia, de egy ez olyan annak téma biztonságot, hogy totál ezen tanulám, hogy ez a biztos belső hara, ez egy remeléssel társul, és kiment. Úgyhogy ez biztosásul szerettem volna.
Nem, hogy nem ez egy kérdés, és lehet, hogy remélem, hogy nem leszek a szakmai mélypontja, hogy most a harmadik alkalom után teszem fel ezt a kérdést, hogy én nem teljesen értem azt, hogy ezeknek a, ugye az elhangzott, hogy az a jó, hogyha ezek az elemek nagyjából valamitól. Hogy mi a jelentősége, mi a lényege annak, hogy ki milyen típushoz tartozik, mert ha jól értem, akkor az, hogy még én esetleg egy földelemű ember vagyok, az nem azt jelenti, hogy a földelemben nem jól vagy rossz. De
nem.
Nem tudom, hogy ennek. Hogy
mondjuk
ki milyen típus, mennyiben van a siacú, vagy a kinyitában, és hol van a jelentőség.
Mondjuk képzeljük el azt, hogy van egy táblánk, amit meg kell tölteni különböző színű golyókkal. És mindegyik golyó egy képességet jelent. És akkor mondjuk nekem van 15 kék golyóm, 32 sárga, 5 piros, 10 fehér. Tehát ez azt jelenti, hogy milyen alkat vagyok, hogy arra a minőségre jellemző dolgokból még mit kaptam meg úgy grátis. Ez nem azt jelenti, hogy föltétlenül ki fog bennem bontakozni az összes lehetséges képességem, de az alkat esetén nekem azt könnyű lesz megcsinálni. Például itt most még néztem az anyagot, hogy nem maradjon ki semmi. Például a stabilitás nekem magától értetődő lesz. Vagy az, hogy igazat mondok. Ez nem lesz kérdés. A kisfiam már 3 évesen, 2 évesen arra a kérdésre, hogy ezt a virslit kiköpte ki. Szemrebbenés nélkül válaszolta, hogy a szomszéd néni. De most nyilván ez nem hazugság volt, hanem ő próbálta a helyzetet menteni. De akkor is értitek, van, akinek ez soha nem jutna eszébe, hogy ezt mondjam. Tehát ez azt jelenti, hogy milyen arányban oszlanak el azok a minőségek, amelyek az elemekhez tartoznak bennem. És én ezeket használhatom jóra és rosszra. Ugyanazt a brilliáns intellektust lehet egy, mondjuk arra használni, hogy én megtaláljam az igazságot, meg arra használni, hogy becsapjam, akit csak tudok az én intellektusommal. Tehát ez nem fog önmagában előjelet jelenteni, és így egyáltalán nem jobb az egyik alkat, mint a másik. Hanem azt mondhatjuk, hogy az ő karmikus sorsának a végigéléséhez az az alkat volt a legmegfelelőbb.
Elállomások, tulajdonságok, nem tudom én akármilyen szinten, amik ahhoz belemesztás vannak, de az adott emberben esetleg nincsenek meg, vagy kevésbé vannak meg jobban fejlesztetőek.
Tehát ami kevésbé van meg, azt nyilván valamennyire fejleszthetem, de hogy mondjuk egy ilyen példát belőlem, ha az életem múlna rajta, sem lenne soha karmester, mert nem hallom úgy a hangokat. Én a színeket látom nagy változatosságban, de soha akármennyire próbáltam volna karmesterré válni, belőlem nem lett volna soha egy jó karmester. Akkor mondd még egyszer, hogy...
Ha legyek földelem vagyok, de ott vannak olyan tulajdonságok, amik már adottak, amiket jól tudok alkalmazni.
Igen.
És vannak olyanok, amikben nem.
És de abban nem jobban tudsz fejlődni. Nem. Így van. Nem. Így van. Igen. 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 És ami még itt szerepelt, és ez fontos, hogy felismerjük megint csak, hogy ugye mindenkinek megvannak az önvédelmi technikái. Azért csak ugye az összes élőlény próbál valahogy életben maradni. A földelem esetében, mivel ő nem agresszív és nem fog támadni, az ő önvédelmi technikája, a mártírkodás, az, hogy bűntudatot kelt, és úgy viselkedik, mint aki szerencsétlen.
Ez már nem a föld
alatt. Nem, ez bármilyen föld diszharmónia esetén. Tehát amikor azzal találkoztok, hogy családtag, barát, rokon, bárki mártírként kezd viselkedni, akkor az a legcélszerűbb, hogyha megérted az ő valóságos üzenetét. Az ő valóságos üzenete az az, hogy félek és nem vagyok biztonságban. És azért próbál bűntudatot kelteni, mert ez az egyetlen módszer, amivel ő energiát tud szerezni a másiktól. Igen.
Most ez úgy visszamenni, hogy a töbletem van, vagy keresem szóval, hogy mondjuk ezt, hogy nem tudom, édességetes. Most az, hogy a földben jelenes, vagy töbletes, vagy mondjuk a mártírkodás az a jelenes, vagy töbletes, tehát ez nem oké, és mindent tulajdonság, ezt tudunk társítani valamit, vagy most ez általánosság, nincs, hogy visszamenni, és ugye többet, hogy jó, vagy tudom azt, hogy
igen. Ezzel a jövő évben fogunk foglalkozni az úgynevezett 8 elvvel, amit már így említés szintjén előfordul, mert hogy te is használod a többlet és a hiány szót. Ez a 8 elvből az egyik páros. Ez a 8 elv az, hogy az a jelenség yin vagy yang, hogy felszíni vagy belső, hogy többletben van vagy hiányban, ezt elégtelen és telítettség, elégtelenségnek nevezzük, vagy hideg, vagy meleg. De ez a négy pár, ez nem teljesen különbözik egymástól. És most nem azért, hogy teljesen bizonytalanná tegyelek ebben, de azt mondjuk vegyük ebből a töbletet és az elégtelenséget. Van úgy, hogy egy probléma egy töblettel kezdődik, de átmegy elégtelenségbe, mert az a töblet elhasználta az adott szerv csíjét, és egy idő után már elégtelen lesz. Ismerünk egy ilyen betegséget jól, a pajzsmirigy túlműködés, az egy töblettel kezdődik, egy valóságos töblettel, és egy idő után alulműködő lesz a pajzsmirigy, amikor már hormont kell pótolni. Addig pedig különböző gyógyszerekkel csökkenteni a pajzsmirigy működését. Tehát önmagában abból, hogy kezdődik, még nem fog azt következni, hogy mivé fejlődik az a dolog, megoldódik-e, és eltűnik ez a többlet, és normálisan megy tovább az élet, vagy átcsap egy hiányba. Azon kívül, ahogy vannak olyan helyzetek, amikor egyszerre van többlet és hiány már a kezdetektől, valami többletben van, és valami hiányban. Például a meleg töbletben van, és ez egy vérhiányos emberben történik. Aki emiatt, hogy nincs elég vér, amivel hűteni tudná magát, nem tud jól reagálni a meleg töbletére, mondjuk egy nyári hőségnél. És olyan is van, hogy áll töblet, vagy áll hiány. Tehát erre a kérdésre, amit most feltettél, én nem tudok egy általános választ adni, azt egy adott helyzetben mindig meg kell vizsgálni. De van azért néhány ilyen alapelv, amivel ma még foglalkozni is akarunk, csak valamiért az idő mindig gyorsabban telik, mint kellene, hogy meg kell nézned annak a személynek a vitalitását. Tehát bejön, robban ki az energiától, erős hangon, köszön, erre mit gondolnál, hogy ez hiányos vagy töbletes? Nyilván, neki töblete van. Bejön a másik, egy ilyen kis alig hallható hangon megszólal, és úgy látod, hogy bocsánat, hogy élek, ugye ezt a tüdőnél is beszéltük, ott azért alapvetően arra gondolsz, hogy ez az ember hiányos csível rendelkezik. De hogy hol van az a hiány, bent vagy kint, melyik szervben helyezkedik el, az még további kérdéseket illet. És ma a nyelvdiagnózis kapcsán ezzel fogunk foglalkozni. Viszont most egy kicsit felgyorsítjuk az eseményeket még az ebédig. A földelem lefutásával foglalkozunk, ma a gyomor meridiánnal, holnap a léppel. És megbeszéljük a földelem elhelyezkedését az egész testen. Megtennéd azt, hogy átkapcsolsz egy másikba, ezt bezárod? Igen, de ne nevezd most át, mert az hosszabb, csak várd meg, még elmenti magát.